Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Gyűjtő mai adásának vendége Fertőszögi Péter művészettörténész, illetve a BÁV ZRT művészeti igazgatója lesz, és egy nagyon rendkívüli különleges eseményről fogunk beszélgetni, a BÁV centenáriumi aukcióját rendezi június 22-én, és ilyen hihetetlenül izgalmas tételek lesznek, legalábbis az én művészettörténész lelkemet teljesen beízította ez a különösen két tétel, amiről majd mesélsz nekünk, meg hát nyilván a többi dologról is. Ez egy elhalasztott aukció, igaz? Mert hogy a koronavírus miatt nem tudtátok időben megrendezni.
Így van, nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Rögtön egy pici helyesbítés hadd legyen. A centenáriumi aukciónk az háromnapos, tehát június 22, 23 és 24, hiszen egy olyan pazar több mint 700 tételt felvonultató árverési anyaggal lépünk a közönség elé, ami valóban méltó a BÁV hagyományaihoz. Centenáriumi árverésnek nevezzük, annak ellenére, hogy most már azért a 101. évben vagyunk. Az apropója az ennek az árverésnek, hogy 1920. október 8-án rendezte a BÁV jogelődje az árverési csarnok az első olyan árverést, amely kizárólag művészeti árverés volt. Tehát az árverések történetében valahol innen indultak a képzőművészeti árverések, és ugye mivel a BÁV jogutódja az árverési csarnoknak, ezért ezt a jogfolytonosságot őrizve tavaly október 8-án lett volna ez a centenáriumi esemény, amit hát sajnálatosan a világjárvány egy kicsikét elodázott. De most itt a lehetőség.
Tehát ugye három napot említettél, ez három katalógus anyagát jelenti. Hogy osztottátok fel pontosan ezt a hatalmas anyagot?
A három nap felosztása gyakorlatilag követi a BÁV művészeti árveléseinek hagyományos felosztását, amelyek általában egyébként két naposok szoktak lenni, de most három napra bővítve. Az első napon kezdünk az órákkal és az ékszerekkel, a második napon kerülnek kalapács alá az ezüst műtárgyak, illetve minden más műtárgy kategória, a kerámiáktól a zsolnai porcelánokon keresztül, a fegyverekig, és így tovább. És végül a harmadik zárónapon pedig a klasszikus és kortárs festményeket fogjuk árverezni.
Ne feszítsük túl sokáig itt a kedélyeket. Ugye az elején beharangoztam, hogy itt valami elképesztő izgalmas tárgyak kerülnek majd kalapács alá. Mi ez a pár tárgy, amit izgalomban tartja szerintem az egész magyar gyűjtőközösséget, illetve akár intézményeket is, mert ezek olyan szintű műtárgyak, amik jó eséllyel kerülhetnek valamelyik múzeumba.
Ezen az árverésen szinte minden nap lesz valamilyen kuriózum, lesz valamilyen olyan tárgy, amely ritkaságnak számít, nem feltétlenül azért, mert olyan hatalmas értéket képvisel, hanem azért, mert valamilyen művészettörténeti, kultúrtörténeti vagy egyéb vonatkozásban is ritkaság, azon túl, hogy egyébként az anyagiakban jelentős és gyűjtői szempontból kiemelten kvalitásos tárgyak is ott lesznek. Az első napon az órák között rögtön egy nagyon különös és izgalmas darabot, egy 1904-ben megrendelt Patek Philippe zsebórát fogunk árverezni, amelynek még az eredeti certifikátja is megvan. Természetesen számos olyan óra között, amelyek ma kuriózumnak számítanak, vagy a gyűjtők számára kiemelten érdekes darabok. Ilyen például az a Rolex Daytona, amely főleg az autóversenyzéshez kötődik. És hát az ékszerek között is hagyományosan rendkívül magas színvonalú szoliter gyűrűket, vagy akár teljes ékszerszetteket találnak majd a befektetői szándékkal is ékszert vásárolni kívánó citálók. Többek között most kerül kalapács alá a valaha Magyarországon legdrágábban legdrágább kikiáltási árral elinduló ékszerszet, a maga 11 millió forintos kikiáltási árával. Ez az 1970-es években készült ékszercsodába, azt hiszem közel 80 karátnyi brilliáns van belefoglalva, és hát jogosan várjuk tőle, vagy jogosan reméljük, hogy az árverést követően ez lesz az új magyar ékszerrekord.
A nemzetközi árakhoz képest ezek az árak, amit ilyen nemzetközi óra vagy ékszeraukciókon látunk árak, azokhoz képest ez jóval lejjebb van, de mégis említett, hogy van, aki befektetési céllal vásárolja ezeket az ékszereket, órákat. Milyen szempontokat figyel egy befektet, amikor órát vagy ékszert vásárol?
Nyilván egy óra és egy ékszer esetében, amely azért bizonyos értelemben közelít a nemzetközi trendekhez. Persze a divat irányzatot azt adott esetben nyugaton magasabb árral tudják honorálni, de azért egy ékszer esetében mégiscsak ott van a nemesfém tartalom, mégiscsak ott van a drágakő tartalom. Ezeknek azért megvannak az alapvetően standard árai. Úgy gondolom, hogy a befektetésnek ez az egyik alapja, és utána kezdődik az a fajta design rész, ami az ékszert igazán szépé, különlegessé, egyedivé teszi. Az óra esetében is az a fontos, hogy hány készült belőle, mennyire limitált, vagy mi fűződik, milyen történet fűződik, milyen érdekesség fűződik hozzá esetleg, illetve milyen olyan plusz funkciók vannak egy órán, amelyek növelik az értékét azon túl, hogy éppen melyik jellegzetesen svájci manufaktúrából származik.
Te szereted az órákat?
Igen, én szeretem, és ezt egy olyan, mint férfi, és fontosnak is tartom, sőt, nagyon örülök annak, hogy órák most itt a 21. században sokkal fontosabbá válnak, mint azt a korábbi évtizedekben láthattuk. Tehát most egy olyan fiatal, új befektetői réteg jelentkezik, aki kifejezetten az órákban látja a jövő gyűjtésének, befektetésének útját. És én nagyon örülök annak, hogy a másik oldalon az ilyen hagyományos trendek is, mint a zsebóra, ami egy polgári kultúrához kapcsolódik, és megőrzi azt a fajta megítélését és azt a fajta kedveltségét, amely korábban évszázadokon keresztül megvolt. Ez egy új trend, és minden új trendnek örülni kell a mi kereskedelemben.
Egyébként úgy általában ezt elmondhatom, hogy akárhányszor átlapozom az ékszer katalógusaitokat, meg az óra katalógus, hát ugye ez általában egy és ugyanaz, de valami elképesztő finom ízléssel vannak ezek összeállítva, és olyan gyönyörűen vannak párosítva a különböző darabok, hogy tényleg, ha az embernek úgy a bukszája ezt megengedi, úgy én legszívesebben az egészet besöpörném magamnak, de hát ugye sajnos ezt nem lehet. Erre gondolom nagyon nagy gondot
fordítok. Valóban nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mind az óra fronton most már évek óta, és évtizedek óta pedig az ékszerek tekintetében a BÁV piacvezető, sőt azt tudom mondani, hogy a mai magyar műkereskedelemben mi vagyunk az etalon e két művészeti ágba, és egyébként még ide sorolhatnám a műtárgykereskedelmet is.
Akkor térjünk át egy másik kategóriára. Válasz, hogy a festmények, vagy a műtárgyak?
Válasszuk a műtárgyakat, haladjunk sorrendbe, bár egy nagyon fontos dologról még elfeledkeztünk, mert az ékszernapnak azért lesz egy kuriózuma. Ékszerek közé tettük, mert a koronázási ékszerről van szó, hiszen ennek az ékszernapnak egy olyan történelmi, művészettörténeti ritkaság is a részét képezi, amely, hát azt hiszem, hogy még soha nem volt kalapács alatt Magyarországon, de hát, hogyha kimondjuk, akkor olyan hihetetlennek tűnik. Árverezni fogjuk a magyar koronázási palást egy darabját, három darab igaz gyöngyel. És ha ezt úgy elmondjuk, akkor ez olyan hihetetlennek hangzik, de a történet igaz.
Az ember azt gondolná, hogy ennek a múzeumban lenne a helye, és nem egy árverésen.
Így van, a múzeumban lenne a helye, és nem egy árverése, ami lehet, hogy az árverés után majd a múzeumban lesz a helye, de jelen pillanatban az árverésen indul. A történet lényege annyi, hogy 1867-ben, amikor Ferenc Józsefet magyar királlyá koronázták, akkor az akkor nagyon rossz állapotban lévő palástot egy szabóműhelyben rászapták, átalakították, felújították, és ez a kis darab akkor került ki belőle. Egyébként ma már meg lehet határozni, hogy a palást keresztpántjából való a 11. század első feléből. Elképesztő érdekes tanulmányban feldolgozták az Iparművészeti Múzeum munkatársai, szálvizsgálatoktól kezdve mindenféle műszeres vizsgálattal, és hát gyakorlatilag beazonosították, hogy igen, ez a magyar koronázási palástból való, és annak egy darabja, ami egyébként itt kapcsolódik ahhoz a 19. századi erekje kultuszhoz, megőrzéshez, hogy ez a kis darab az átalakítás során fölöslegessé vált, kivágták belőle, és gyakorlatilag a szabómester megőrizte, áthagyományozva generációról generációra a családjából, és most az ikonoka az, aki beadta hozzánk az árverésre. Őszintén mondom, hogy kultúrtörténetileg is, meg egyáltalán kutatói szempontból is rendkívül érdekes volt végigcsinálni, vagy végigkövetni azt, ahogyan a tárgy beérkezésétől a pontos meghatározásig, sőt egy erekjeként való elhelyezésig az elmúlt egy évben a múzeumi kollégák, meg mi is feldolgoztuk ezt a
műtárgyat. Egyébként ezt ti, illetve múzeológusok tudták, hogy ez a darab itt van ennél a családnál, vagy ez most meglepetésként robbant ez az információ?
Nem, ez egy abszolút meglepetés, sőt, tudománytörténetileg is helyre tesz dolgokat, mert a szabómester Szentei Sándornak hívták, és bármilyen hihetetlen, a nevét belehímezte a koronázási palástba, mai napig benne van. És amikor néhány évtizeddel, vagy másfél évtizeddel ezelőtt körülbelül feldolgozták egy nagy könyvben a magyar koronázási palástot, akkor nem tudtak mit kezdeni ezzel a névvel, és még a második átalakításhoz csatolták, és nem tudtak vele mit kezdeni, sőt, ott még szenteként szerepelt. Úgyhogy amikor most kiderült, hogy Szentei Sándor, hiszen megmaradt az autográf felirata, hogy ő alakított át, stb., akkor bizonyos értelemben ez tudománytörténetileg is segített a palást kutatásában, hiszen ma már tudják pontosan azonosítani, hogy ez nem Szente, hanem Szentei, és a harmadik átalakításon, tehát az 1867-esen dolgozott a palástól. Tehát ilyen értelemben ez az aukciós tétel még a művészettörténet tudományt is szolgálja.
Elképesztő történet, felbecsülhetetlen lehet egy ilyen darabnak az értéke, honnan indul?
1.800.000 forint a kikiáltási ára, és valóban felbecsülhetetlen, nincsen összehasonlítási alapunk. Én magam is kíváncsian várom, hogy egy ilyen történeti erekje végül meddig jut el Magyarországon egy árverésre.
Illetve hollandul.
Hollandul, így van.
Az biztos, hogy Magyarországon, mert hogy védett.
Hát inkább úgy tudom mondani, hogy biztos, hogy befejeződik a védési eljárás az árverésig. Azt tudom, hogy az Iparművészeti Múzeum és a Nemzeti Múzeum megindította a védési eljárást, tehát még a papír nincs a kezünkbe, ugye ilyenkor azért kapunk mi egy hivatalos papírt erről, de nyilván erről értesíteni fognak, szinte biztosnak tartom, hogy az árverés előtt már a kollégámnak be kell mondani azt, hogy ez a tétel védett.
Mint ahogy a másik szenzáció is védett, ami, mondd ki te.
Igen, a fantasztikusan gazdag és tényleg rendkívül sokrétű második napon, a műtárgy napunkon a hagyományos zsolnai kerámiák, ezüsttárgyak, asztali készletek és egyebek mellett, amelyek szintén rendkívül magas színvonalúak, és ide vehetném még a modern magyar kerámia kiemelkedő most egyre inkább feltörekvőben lévő unikális darabjai. Ezek mellett indul egy nemzetközi szenzáció. Árverezni fogjuk Camille Claudelnek az Irgalom című alkotását. Camille Claudel Rodin tanítványa, szeretője, munkatársa volt több mint egy évtizeden keresztül, az 1880-as évek elejétől az 1890-es évek közepéig. Egy rendkívül viharos szerelem fűzte össze a nagymesterrel őt, amely drámai elválást eredményezett, és ez a szobor, amely egy nagyobb szoborcsoportnak a része, ez a szobor éppen ezt a drámát fogalmazza meg. A nagyobb szoborcsoport egy könyörgő nő alakot mutat, aki térden állva könyörög Rodin felé, aki előtte megy, és egy másik idősödő nő alak, mint egy ilyen szellemként kíséri Rodint. A történet lényege annyi, hogy Rodin Camille Claudel-nél nem hagyta el a feleségét, Rose-t, akivel gyakorlatilag az egész életét végigérte, és aki egy egyszerű varrónő volt. Ez nem azt jelentette, hogy nem voltak mellette szerelmei Rodinnek, de az egész életét Rose-zal érte le, sőt, 50, több mint 50 éves együttélés után el is vette feleségül idős, egészen idős korukban, hiszen mindketten egy idősek voltak. És ebben a szoborcsoportban ez a dráma fejeződik ki, hogy az idősebb vetétárs megőrzi a mestert, és hiába van ott a szép, fiatal, tehetséges, rendkívül művelt szobrásznő, a modern művész, nőművész megtestesítője, hát gyakorlatilag el kell engednie a mestert. És ez a könyörgő mozdulat jelenik meg abban az egyedülálló kis bronzban, amely a térdelő alakot mutatja. 1905 körül Eugène Blot, aki Camille Claudelnek a mecénása volt és a patronálója, szerezte meg az öntési jogokat és készített öntvényt az agyagformából, és hát ezek a ma nemzetközi műkereskedelemben természetesen korlátozott számban megszerezhetők. Camille Claudel, mint mondtam, a századforduló egyik legjelentősebb nőművésze volt, annak a nőművészeti tendenciának az egyik előfutára, amely a modern művészetben benne volt. Tehát Camille Claudel annak a 19. század végi modern szobrászati iránynak az egyik legjelesebb képviselője volt, amely Rodin nyomdokain megteremti a modern plasztikai nyelvet.
Sőt, azért nagyon sokan mondják, hogy sok Rodin szoborban is ott van Camille Claudel keze, és erről elég sok argumentum van egyébként az utóbbi időben, és a jelentőségéről is Rodin mellett.
Hát részben a keze, részben pedig az arca, hiszen Rodinnek főleg a szerelmes szobrai, a 80-as évek szerelemhez kötődő szobrainak, mint Claudel a múzsája, tehát ugye ő modellje is volt.
Igen, de hogy sokat dolgozott ő maga is ezeken a szobrokon, tehát segített Rodin.
Így van.
Nagyon pici időnk maradt, de még egy kicsit a festményekről beszéljünk. Hogy mik láthatók a harmadik napon, mik vehetők.
A festészeti napon folytatjuk a BÁF hagyományait, az egészen korai antik képektől, például egy 1520 körül készült gyönyörű itáliai Madonna ábrázolástól egészen a jelenkor kortársaik, közöttük számos, főleg a 19-20. Század modernizmusából származó kiemelkedő alkotása, de itt is van olyan kuriózum, amire mindenki felkapja a fejét, még a tudomány is, hiszen most kerül kalapács alá, megint csak egy tudományos folyamat bizonságaképpen, Ripperónai József eddigi legkorábbi ismert műve, amelyet 1880-ban készített, ez egy grafika, egy Blaha Lujzát ábrázoló rajz, gyakorlatilag a 19 éves Ripperónai a Családi Lap című képes lap mellékleteként megjelent színes litográfiát másolta le, és ilyen értelemben mutatja azt az utat, hogy aztán a 20. század vagy a századforduló legjelentősebb magyar modernista művésze hogy kezdte el a pályáját és hogy képezte magát.
Hát az a nagy bajom, hogy teljesen lejárt a műsoridőnk, de majd azt csináljuk, hogy a Facebook posztba, ahol ezt a beszélgetést meghirdetjük a Trend FM honlapján, majd beteszünk néhány izgalmas képet az egyéb műtárgyakról, amikről itt nem tudtunk most beszélni. Köszönöm szépen a beszélgetést Fertőszögi Péter művészettörténésznek, a BÁV ZRT művészeti igazgatójának, és a BÁV centenáriumi aukciósorozatáról beszélgettünk, amely június 22-én kezdődik, és 3 napig tart. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Péter, neked pedig a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
A műsort pedig ismételjük vasárnap, ugyanebben az időben, a mikrofonnál Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.